Vett egy drága ruhát és ékszert, másodszor a világért sem vette volna már fel. Egyszer a férje nagy bált rendezett. Közel, s távol a legelőkelőbb vendégeket hívták meg, a legjobb muzsikusokat fogadták fel, hatalmas virágcsokrokat rendeltek a bálterem ékesítésére, s rendkívüli csemegékkel és válogatott borokkal megrakott kocsik érkeztek a palotához. A grófné azonban nem vett részt az előkészületekben, napokon át baldahinos ágyában hevert durcásan, és a szolgálókat, komornákat szekírozta. Nagy gondja volt, rózsaszín selyem ruháját, amely könnyű volt, mint a nyári szellő, megvarták már, de milyen cipellőt vegyen fel hozzá. Hiába adták egymásnak szobája kilincsét a legjobb prágai cipészek, hiába mutatták neki a legfinomabb anyagokat a legkülönfélébb színekben, egyik sem felelt meg neki. Egyszer aztán egy reggel felébredt, ásított és kért a reggelivel megrakott tálcáról egy falat friss vajas mézes kenyeret. Megvan, kiáltott fel. Kenyérbél cipellőt akarok. Magához hívatta a legjobb cipészmestert és közölte vele óhaját. A cipész megrémült az istentelen kéréstől. A finnyás grófnét azonban nem lehetett lebeszélni kívánságáról. A pék sütött egy nagy vekni kenyeret, a cipész a lágy kenyérbélből megformázta a cipellőt, gyöngyel és arannyal díszítette, és a bálnapján, bársonypárnán elküldette a palotába. A grófné újjongott. Ilyen cipellője biztosan nem volt még soha senkinek. Előre örült, hogy a bálban megint őt fogja mindenki figyelni, mert lesz valamije, amilyen másnak nincs. Így is történt, amikor díszbe öltözve, felékszerezve belépett a kivilágított terembe, valamennyien elámultak. Hát még, amikor elmondta, milyen cipellőt visel. A hölgyek és urak kórusban dicsérték különleges ötletét, magukban azonban úgy gondolták, a büszke grófné túlságosan messzire ment el. A házasszonyának egy drága, fekete ruhába öltözött, barna bőrű idegen lovag bókolt legtöbbet. A grófnénak bizony jól esett a hízelgés, és önfeledten vele táncolt minden második táncot. Amikor a zenészek bejelentették az estély utolsó táncát, a sötét idegen a terem ajtajához lejtett a grófnéval. A csodálkozó asszony fülébe súgta. Valami különlegeset szeretnék mutatni, drága grófné, olyat, amit ön tud csak igazán értékelni. Az asszony megnyugodott, és a zene halkuló hangjainak ritmusára letáncolt az idegennel a lépcsőn, le egészen a palota pincéjébe. Ott a grófné már ki akarta magát tépni a lovak karjai közül. A férfi fekete szeme megvillant, és ő maga engedte el az asszonyt. Nézze csak meg a cipellőjét, szólt halkan. Abban a pillanatban a kenyérbél cipellőből lángok csaptak fel, és elviselhetetlenül égetni kezdték a grófné talpát, de bármit is tett, nem tudott megszabadulni tőle. Őrült fájdalmában és félelmében beszaladt a sötét folyosók útvesztőjébe, jaj, veszékelt, kiabált, de a vastag falakon át senki sem hallotta meg a hangját. Azt mondják, a Csernin palota pincéiben máig ott bolyong és jaj veszékel a büszke grófné. Hát a sötét lovag? Ki más lett volna, mint maga az ördög? Gólem. A bölcs Löw rabbinak sokszor sikerült elhárítania a veszélyt a zsidóváros lakóinak feje fölül. Tudta jól azonban, hogy ez nem lesz így örökké. Gondolkodott hát, hogyan védhetné meg övéit, hogyan gondoskodhatna róluk később is. Hosszasan tanulmányozta a bölcskönyveket, forgatta a porladó öreg pergamentekercseket, míg végre megtalálta, amit keresett. Úgy döntött, műembert készít, olyat, akinek emberfeletti ereje segíti a zsidókat a nehéz időkben és az ellenséggel való harcban. Elképzelésébe beavatta két legtehetségesebb tanítványát. Házának pincéjében aztán agyagból közösen megformázták az emberi termetnél jóval nagyobb alakot, a gólemet. Amikor elkészültek vele, a rabbi odafordult egyik tanítványához. Te olyan vagy, mint a tűz, szólt hozzá, kerüld meg 7-szer a gólemet, és közben mondd hangosan a szent szavakat. A tanítvány úgy tett. Amikor először megkerülte a figurát, a vizes agyag szikkadni kezdett. Amikor megkerülte másodszor, a gólem meleget árasztott, és a 7. körnél már vörösre izzott. Most te menj, szólt a rabbi másik tanítványához, neked a víz az elemed. A tanítvány varázsigéket olvasott a fekvő gólemre, miközben körbejárta, és az izzó anyag lassanként lehűlt. A 7. körnél a gólem testének olyan színe és hőmérséklete lett, mint az embernek. Majd maga a rabbi kerülte meg az agyaglényt. Fennhangon idézte a szent szavakat. A 7. kör után megállt a gólem fejénél, és belehelyezte szájába a szent sémet, a titkos jelekkel tele írt pergamendarabot. Mindhárman feszülten várták, mi lesz. A gólem megrázkódott, kinyílt a szeme, és lassan felült. Termete ijesztő volt. Amikor felállt, válla a tetőboltozatot súrolta. Éppen úgy nézett ki, mint egy ember, csak beszélni nem tudott, mert a beszéd titka a legszentebb titok, azt még a rabbi sem tudta a gólem belehelni. Felöltöztették, és hazavezették a konyhába. A rabbi így szólt a feleségéhez. Új szolgát fogadtam fel, Józsefnek hívják, nálunk fog lakni, segít a zsinagógában és a háztartásban. Így is történt. Nappal a gólem a zsinagógában segítkezett, vagy egy padon ült a rabbi konyhájában, éjszakánként pedig a zsidó negyed utcáit járta és őrködött, hogy senkinek se essen bántódása. Már az is elég volt, ha rettentő termete felbukkant. A rossz szándékú emberek igyekeztek kitérni az útjából. Szolgálatkész volt, mindent megtett, amire szükség volt, csak éppen olykor nem ismerte a helyes mértéket. Amikor a rabbi felesége azt az utasítást adta neki, hogy hordjon vizet a dézsába, elárasztotta az egész utcát, amikor almáért küldték, hatalmas vállán elhozta az egész árusbódét a rémült kofa asszonnyal együtt, hogy a rabbi felesége maga válogathassa ki az almát. Löw rabbinak egyetlen dologról nem volt szabad megfeledkeznie. Mielőtt pénteken alkonyatkor a zsinagógába megy imádságra, hogy megkezdődhessen a sábesz, a szombati nyugalom és pihenő ünnepe, ki kell vennie a gólem szájából a sémet, hogy ő is pihenhessen. Ha ezt nem teszi meg, a gólem hatalmas ereje irányíthatatlanná válik. Egyszer megbetegedett a rabbi legkisebbik lánya, szinte élettelenül feküdt az ágyon, és az aggódó rabbi nem tudta, hogyan segíthetne rajta. Mivel péntek volt és közeledett az este, gondterhelten a zsinagógába indult imádságra, a gólemről teljesen megfeledkezett. A góleme közben a padján ücsörgött, és amikor eljött az ideje, hogy szokásos pihenőjére térjen, fölállt és elkezdett fel alá járkálni a konyhában. Egyre gyorsabban lépdelt faltól falig, míg végül kirontott az utcára. Kint, mint aki eszét vesztette, betörte az ablakokat, leszaggatta a felfüggesztett cégéreket, és kézzel felaprította, bedöntötte az ajtókat, a fákat pedig gyökerestül kitépte a földből. Amikor a környéken már nem volt mit rombolni, visszatért a rabbi házába, tönkretette a bútorokat, összetörte az edényeket, letépte a falról a képeket és a szőnyegeket, dühötten pusztított. A rabbi a zsinagógában éppen énekelni kezdte az ünnepi dalokat, amikor az imaházba rontott a szolgáló lány, és kétségbe esetten közölte, mi történt. A rabbi elbizonytalanodott, mert a sábesz kezdetét jelző zsoltár már elhangzott, és attól fogva senki nem cselekedhetett semmit. Most azonban emberi életekről volt szó. A rabbi ezért otthagyta a zsinagógát, és hazaigyekezett. A gólem éppen felhasogatta az utolsó bútorogat is. Megállj, József! Szólt a rabbi erélyesen. A gólem megszelidült, mint egy bárány, szófogadóan leült a helyére, a konyhai fapad roncsaira, hagyta, hogy a rabbi kivegye szájából a sémet, és mozdulatlanná vált, mint egy darab agyag. A rabbi ezután visszatért a zsinagógába, és folytatta az imádságot. Újra elénekelte elejétől a sábesz érkeztét hirdető zsoltárt. Attól fogva a történtek emlékére a régi új zsinagógában kétszer éneklik el a 92. zsoltárt, csak ott, sehol máshol a világon. Amikor a rabbi hazatért az esti istentiszteletről, első útja a kislányához vezetett. És, mint egy varázsütésre, a kislány meggyógyult. Csak éppen sápat volt az ijegységtől. Löw rabbi pontosan tudta, mi történhetett volna, ha nem lép közbe időben. Nehéz szívvel döntést hozott. Magához hívatta két tanítványát, akik a gólem készítésében segítkeztek, és a gólemmel együtt felmentek a régi új zsinagóga padlására. Ott a rabbi megparancsolta a gólemnek, hogy feküdjön le és csukja be a szemét. Mindhárman a fejéhez álltak, és visszafelé mormolni kezdték a szent igéket. A gólem lélegzete eközben lelassult, majd leállt. A rabbi kivette a gólem szájából a sémet. Hétszer megkerülte visszafelé a gólem testét. Így tett az egyik tanítványa is. A gólem bőre lassan elszürkült, és közönséges agyagszínű lett. Amikor a másik tanítvány is megkerülte hétszer visszafelé, a gólem teste megrepedezett, szétmállott. A mozdulatlan agyagfigurát ezután lefették régi erős vászondarabokkal. Másnap a rabbi közölte feleségével és a többiekkel, hogy József, a szolga örökre eltávozott a városból, és már sohasem tér vissza. Mindenkinek megtiltotta, hogy a régi új zsinagóga padlására menjen, nehogy valaki újra felélessze a gólemet. Egy szerencsétlen flótás mégis megpróbálkozott vele. Évszázadokkal később egy diák tudomást szerzett a gólemről. Arra gondolt, egy ilyen erős szolga révén meggazdagodhatna, fáradhatatlanul tanulmányozta hát a régi zsidó írásokat, míg végre rábukkant az agyagóriás készítésének szent szövegére. Titkos jelekkel sémet készített, és ellátogatott a zsidóvárosba. Éjszaka felusont a régi új zsinagóga padlására, ledobálta a gólem testéről az elporlat vászonokat, megtisztította a testét, és a szájába helyezte a sémet. A gólem testén lassan összezáródtak a repedések. Izzani kezdett, füstfelhők szálltak fel belőle. Majd az óriás megrázkódott, kinyitotta a szemét, végül felállt. Hirtelen nőni kezdett, egyre nagyobbra, félelmetes és hatalmas lett, mint egy izzó földdarab. A diák megrémült, és gyorsan kivette a gólem szájából a sémet. Abban a pillanatban a gólem megdermett. Hatalmas agyagteste meghajolt, a diákra zuhant, és egy kupac száraz földként maga alá temette.
Faust ház. A Károly tér sarkán, a szlávhegyi kolostorral szemben áll egy ódonház, vagy inkább kis palota. Egykor állítólag dr. Fausté volt, akiről az a legenda járja, hogy eladta a lelkét az ördögnek. Egy éjszaka az ördög eljött érte, és Faust doktor után csak egy kiégett lyuk maradt az egyik szoba mennyezetén. A lyukat senkinek sem sikerült befalaznia, mert éjszaka a tömés mindig kihullott. Így aztán a ház elhagyatottá vált, senki sem mert akárcsak egy éjszakát is ott tölteni. Egyszer egy Mladota nevű diák bemerészkedett a Faust házba. Egy este ugyanis kénytelen volt összecsomagolni kis vagyonát, és hátizsákkal a vállán el kellett hagynia a szerény hajlékát, mert már hetek óta nem tudta kifizetni a bérleti díjat. Éjszaka szállás reménye nélkül bolyongott Prága utcáin, míg nem a Faust ház előtt találta magát. És mivel kalandvágyó természetű volt, gondolt egyet. Miért kellene a híd alatt éjszakáznom, ha egy egész palota az enyém lehet? Próbaképpen lenyomta a kilincset, és a kapu csikorogva kinyílt. A hold fényénél varázslatosnak tűnt az épület, a folyosó sötét zugaiból letakart bútorok és különös szobrok bukkantak elő, a tágas étkezőben hatalmas asztalok és székek, A dolgozó szobában irathalmok és könyvek tornyosultak. Mindent vastag porréteg borított, és dohszak terjengett. A hálószobában a diák egy szép baldahinos ágyat talált. Nem sokáig töprengett hát, lehajította róla a poros ágytakarót, bebújt a dunyha alá, és már aludt is, mint a bunda. Reggel, amikor felébredt, kíváncsian szétnézett. A dolgozó szoba nyerte el leginkább a tetszését. Nem csak könyvtár volt, hanem részben laboratórium is. A hosszú asztalon, az iratokon és könyveken kívül számos üvegcsét, lombikot és görebet talált eredeti tartalmuk maradványaival. És minden a rendetlenség közepén egy kőtálkában egy fényes ezüst dukát hevert. Győzelem, gondolta a diák, fogta a tallért, és nem időzött tovább a házban. A kocsmányba igyekezett a cimboráihoz, és elújságolta, milyen kényelmes szállást talált, és még kiadós ebédre és néhány korsó sörre való is akadt. Barátaival addig-addig ivott a szerencséjére, hogy ott érte az este ugyanabban a kocsmában. Így aztán megint a Faust házba ment aludni. Bezuhant az ágyba, elnyomta az álom, és amikor reggel felébredt, a nap már magasan járt. Valami azt súgta neki, menjen, és nézze meg a tálkát, van-e benne egy kis pénz. És volt. Szép, kerekfénylő ezüst. Tetszik nekem az olyan kísértet, amelyik pénzt hoz az embernek, gondolta a diák. Újra elment a kocsmába, és minden úgy történt, ahogy az előző napon. Hamar hozzászokott a furcsa jövedelemhez. Minden reggel elvette a tálkából a dukátot, elitta a barátaival, és a tanulás már eszébe se jutott. A cimborái irigyelték, de igazából egyikük sem cserélt volna vele. Mladota túl könnyelmű volt, nem gondolt arra, hogy az ördögi varázslatért egyszer fizetni fog. Egy napon nem ment el a kocsmába. Az járt a fejében, mi lenne, ha a tálkában esetleg több dukátot, sőt aranyat is találna. Leporolta a varázskönyveket, és tanulmányozásukba merült. Főleg a legnagyobb ragadta meg a figyelmét. Késő éjszakáig, és másnap is lapozgatott benne. Mivel az évek során mégiscsak tanult valamit, hamarosan megfejtette a különös írást. Megértette, hogy sötét szellemek kerítették hatalmukba. Eltelt egy hét, és a diák nem jelent meg a kocsmában. A cimborái arra gondoltak, talán beteg, így hát néhány merészebb társa felkerekedett, hogy meglátogassa a Faust házat. Hiába döngették a ház kapuját. Egyiküknek az jutott eszébe, mi lenne, ha átmásznának a falon a kertbe, és úgy lépnének be az ablakon a palotába. A dolgozó szobába érve, borzalmas felfordulás fogadta őket. A könyvek szétszakítva, az üvegek összetörve, az asztal a nagy könyvvel felborult, és a mennyezeten egy hatalmas lyuk tátongott. A diákok rémülten elmenekültek a Faust házból, és úton útfélen azt mesélték, hogy Mladotát a lyukon át maga az ördög vitte el. Kis Rőfös. Az újvárosi városháza tornyának falába beépítettek egy vas rőföt. A rőf régi hivatalos mértékegység, így a toronynál bárki ellenőrizhette, nem csapta-e be a kereskedő, akinél az anyagot vásárolta. A vas rőföt azonban túl magasra helyezték, így sokan nem érték el. A városatyák felbéreltek hát egy magas férfit, hogy álljon ott és mérje le a hozott anyagokat. Mivel naphosszat a rőf mellett ácsorgott, Rőfösnek kezdték nevezni. Halála után a fia vette át a munkáját, ő azonban alacsonyabb volt, mérés közben létrára kellett állnia, ezért át is keresztelték Kis Rőfösre. Kis Rőfös munkája kellemes volt és egyszerű, ő azonban nem elégedett meg ennyivel, több pénzt akart. Összebeszélt hát néhány vászonkereskedővel, és amelyiktől külön pénzt kapott, annak Hajszál pontosan lemérte az anyagát, a többieknek pedig kevesebbet mondott. Ha egy vevő anyagot vitt hozzá, és megkérte, hogy mérje le, kis Rőfös felállt a létrára, és látszólag mellékesen megkérdezte. Szép anyag, kinél vette? Azzal a választól függően mért. A tisztességes kereskedők nem is sejtették, mit művel kis Rőfös az árujukkal. Emiatt sok vevőjük elmaradt, és megtörtént, hogy a csaló miatt többen koldusbotra jutottak. Egy derék kereskedőt nem hagyta nyugodni, hogy fogynak a vásárlói. Törte a fejét, mi lehet az oka, és elhatározta, hogy próbára teszi kis Rőföst. Lemérte pontosan a posztót, és a véggel az újvárosi városházához igyekezett. Aznap épp vásár volt, ezért tolongtak a Rőfnél az emberek. Amikor a vászonkereskedőre került a sor, kis Rőfös szokás szerint megkérdezte. Kitől vette az anyagot? A kereskedő nyíltan megmondta a nevét. Kis Rőfös méricskélt egy ideig, majd komoran megcsóválta a fejét. Hát bizony jól becsapta magát, többé ne is menjen hozzá vásárolni. Micsoda? Kiáltott fel a kereskedő. Most én mérem meg, te csaló! Arrébb lökte kis Rőföst, megmérte az anyagot, és nem hiányzott belőle semmi. Oda nézzenek! Micsoda csaló! Üvöltötte az ott ácsorgó vásárlók felé. Bolondot csinál magukból. A tisztes kereskedőket befeketíti, a tisztességteleneket meg feldicséri. Az emberek egy ideig letaglózva álltak, aztán megértették, mi történt. Sokan a kereskedő pártját fogták, és nekirontottak kis Rőfösnek. Ő pedig mit tehetett? Sarkon fordult és elmenekült. Azt mondják, azóta sem látta senki. A szerencsétlen kereskedő felindulásában viszont ágynak esett, és másnapra meghalt. Állítólag halálának évfordulóján a Vasrőfnél megjelenik kis Rőfös szelleme, és lángoló tekintettel űzötten körberuhanja az újvárosi városházát, majd megint eltűnik egy évre.
Az Emmauszi kolostor szakácsa. A szlávhegyi templomot és kolostort kezdetektől fogva Emmauszinak is nevezik, mert a templomi oltárkép Jézust és tanítványait az Emmauszi hegyen jeleníti meg. A legenda szerint a kolostor szerzetesei olyan ájtatosak voltak, hogy az ördög elhatározta, lesz, ami lesz, elviszi a lelküket. Kedvezett neki a szerencse, mert épp akkoriban halt meg a kolostor szakácsa. Így hát az ördög szakács képében a kolostor konyhájában kezdett el dolgozni. Egyszerű ételek helyett lassanként csupa finomságot készített a szerzeteseknek, fűrj mellett füstölt sonkát, jóféle kolbászkát, vadat és töltött pástétomot, amikhez válogatott borokat tett az asztalukra. A szerzetesek egyre többször megfeledkeztek az imádkozásról, csak ettek, ittak, jót mulattak, tivornyáztak, lustálkodtak és alaposan meghíztak. Az ördög igencsak örvendett ennek. Egy este a kolostor elöljárója az apát különös hangokat hallott, ahogy elment a konyha mellett. Kíváncsi lett, megállt az ajtó előtt és hallgatózott. A konyhában az ördög szakács éppen jókedvűen mesélte vendégének, egy másik ördögnek a pokolból, hogy milyen jól haladnak a dolgai, és hamarosan elviszi a kicsapongó életet élő szerzetesek lelkét. Amikor ezt az apát meghallotta, berontott a konyhába, megátkozta az ördög szakácsot, mire az rögtön kakassá változott, és kirepült az ablakon. Attól fogva az Emmauszi kolostor szerzetesei sokkal ájtatosabbak lettek, nehogy még egyszer engedjenek az ördögi kísértésnek.
Az elhangzott prágai legendákat Alena Jeskova írásaiból Balázs Andrea fordította. Elmondta Zára Mónika.
Köszönjük a Móra könyvkiadó támogatását.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.